Ryan. Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Hegedű gálával tiszteleg a Concerto Budapest a Magyar Hegedű Művészet legendái előtt. Január 18-án a Zeneakadémia nagytermében a Concerto Budapest különleges hegedű gálát rendez, amely során négy kivételes művész, a Buzakr Mariam, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás és Lilia Pokitári lép színpadra. A verseny során a hegedű irodalom négy mesterműve, Csajkovszki, Mendelssohn, Brahms és Bartók hegedű versenyei szólalnak meg Keller András vezény. Emlékezés és tiszteletadás. Az esemény különleges jelentőséget bír, hiszen nem csak a zenei élményt állítja a középpontba, hanem tiszteletadás is a magyar hegedű művészet legendái előtt. Idén lesz 20 éve, hogy meghalt a mester Kovács Dénes hegedű művész, a Zeneakadémia csodálatos egykori rektora, aki 47 éven át tanította hegedűsök nemzedékét a Zeneakadémián. És tavaly pedig elhunyt Rolla János és Pauk György. Rá emlékezés a január 18-i hegedű gálán. Különös dolog ez. Van, aki állandóan színpadon meg képernyőn, de olyan, mintha ott se lenne, megjegyezhetetlen. És vannak olyan egyéniségek, akinek jelenlétéhez pillanat töredéke is elég. Jelenség, egyéniség, aki hatni tud. Csábi Anna egyéniség és erő, színész és rendező, a Kutya különös esete előadást Budaörsön látni a Tulipánt 1009-ben, a Bánság Ildikó eldobja az agyát, azt a B32-ben, de rendez Szabadkán és az Állami Népi Együttesnek is besegít dramaturgiailag, ha kéri. Csábi Annával a Betlen Színházban beszélgetek. Hogy keveredtél színház közelbe?
Húha, hát már nem is tudom pontosan. Igazából csak annyira emlékszem, hogy színésznő szerettem volna lenni, de hogy ez hogy képződött meg bennem ez az érzés, arra már nem emlékszem pontosan. Talán az a hatalom, ami, hogyha az ember színpadon áll, azt hiszem, hogy ez igézett meg engem, és ez vonzott oda.
Hatalom, ezt sok színésszel beszélgettem, ez még soha nem hangzott el.
Azt hiszem, hogy nagyon nehéz olyan fórumot találni, ahol figyelnek az emberre, főleg, hogyha egy csomó mondani valója van, ha úgy érzi, hogy szeretne segíteni, alakítani a világot, a környezetét, és színpadon állni. Az határozottan az a szituáció, amikor figyelnek az emberre, és ilyenkor kell ezt jól hasznosítani. Azt hiszem, hogy ez számomra vonzó a színészetben.
A tanulmányokról egy kicsit.
Székesfehérváron csak születtem, ott nincsen színházi múltam. Kerestem egyébként a Fehérvári Színházat, de nem mutatkoztak nyitottnak rám, mert nyilván oda kötődöm, hiszen oda jártam iskolába 18 éves koromig. Illetve egy amatőr társulatban is játszottam ott, vagy értelemben megalapozta Székesfehérváron a pályaválasztásomat. Utána Budapesten voltam egyetemista a bölcsészkaron, magyar esztétika szakon.
Akkor erről az esztétikáról. De miért esett erre a választás? Ki az egyetemen ki volt hatása, vagy ki volt az, aki úgy igen, a szellemisége az megfogott?
Én már akkor is a színházi pályára készültem, de úgy gondoltam, hogy ha nem vesznek fel egyből, már pedig nem vettek fel egyből, akkor addig megalapozom a színházhoz szükséges alapműveltséget, illetve amit nagyon szerettem, még a legjobban szerettem a középiskolában, az az irodalom volt, meg a nyelvtan, és akkor emiatt választottam a magyar szakot, és amellé pedig az esztétika szakot, amiben a legtöbb színházi tárgyú óránk van, téma, óra, lehetőségek. Közben egy kicsit csalódás volt végül a magyar szak, mert az irodalom az nagyon kevés volt benne, tehát főleg ilyen elméleti dolgokat tanultunk, formalizmust elkezdve mindenféle ilyen. Szóval igazából nagyon kevés idő volt olvasni szép irodalmat, mert folyamatosan szakirodalmat kellett, és emiatt ilyenkor, mivel nem abból kellett referálni, ezért az ember leginkább a szép irodalmat vagdosta meg, és azt olvasta kevésbé. Pedig egyébként nagyon érdekes, mert már az iskolában is feltűnt számomra az, hogy valahogy úgy alakul nálunk az oktatás, hogy amit örömből csinálunk, azt illik hátra sorolni, mert hogy a munka az mindig az, amit nem szeretünk. Tehát a rajz, az irodalom, fogalmazások, efféle dolgok sorolódnak hátra. Tehát emlékszem, hogy minden, amire legszívesebben szántam volna az időmet, végül is arra maradt a legkevesebb, mert vagy úgy állítottam be a prioritási listámat, hogy ami a legszenvedősebb, azt a legfontosabb megcsinálni. Ugye ez pontosan miért így van, máig nem értem.
Miért fontosak az, hogy fontos dolgok legyenek így is az ember életében? Hogy fontosak a fontos dolgok. Van, aki nem úgy él, hogy nincsenek fontos dolgok az életben, és vannak olyan emberek, akiknek fontos dolgai vannak, és fontos dolgok vannak körülöttük.
De mindenkinek meg vannak a fontos dolgai, olyan ember nincs, akinek ne lenne fontos dolga, csak lehet, hogy nekünk kívülről, mivel számunkra annyira nem fontos, ami neki fontos, azért úgy értelmezzük, hogy neki nincsenek fontos dolgai, de hogy nagyon sokszor gondolkodom ezen, hogy vajon amit mi csinálunk, és ami számunkra fontos, művészet által feldolgozni, ismertetni, kapcsolódni az emberekhez. Én azt képzelem, hogy ez egy segítő foglalkozás, egy mediátori foglalkozás, de közben meg mások valószínűleg nagyon sokan azt gondolják, hogy mi abszolút nem fontos dolgokkal foglalkozunk rengeteget, és ölünk bele rengeteg időt, pénzt és energiát, mert ez csak egy luxus cikk a művészet sok ember szemébe, szóval lehet, hogy ők pont úgy látnak minket, mint akiknek semmi fontos dolguk nincs, mert csak bohózkodnak egész nap.
Holott élet, elem is élet szükség lett, ahogy a levegő meg a víz is. Ott tanárok esztétikán volt olyan valaki?
Emlékszem, hogy Spiro egyszer nagyon megdicsért, kiemelt így a dolgozat a jegyadásnál, és akkor az nagy büszkeséggel töltötte el, kérdezte, hogy hova jártam, ugye nem ismert engem, mert egy hatalmas nagy előadóterembe jártunk hozzá, és aztán be kellett adni valami dolgozatot, de azt is ott órán kellett megírni, és akkor nagyon kiemelve éreztem magam, és büszke voltam, de később kiderült, hogy egyáltalán nem emlékezett rám, tehát biztos minden órán van egy kiemelt ember, nem tudom, és azt itt kicsit így...
Jó, de hát ő foglalkozzék mással.
Hát persze, igen, de rossz eset, hogy később jelentkeztem Szegedre, akkor így egy abszolút ignorált. Nem, meg még azon is gondolkodtam, hogy lehet, hogy azért tetszett annyira neki, amit adtam be a Dandónak, mert tulajdonképpen azokat írtam le vázatszerűen, amiket tőle tanultam, és tetszett, hogy valaki figyelt, és visszaigazoltam, hogy lehet, hogy ebben nem volt semmi kiemelkedő, hogy utólag visszagondolva.
Marosvásárhely.
Marosvásárhelyre úgy kerültem, hogy nem vettek föl a budapesti SFR-re, és közben a bölcsészkaron elhasználtam az ingyenes, államilag támogatott fél éveimet, ezért már lehetetlenné vált, hogy Pestre menjek, mert annyira költséges lett volna oda járni, és akkor jelentkeztem Vásárhelyre. Azt hiszem, hogy ez volt életem legjobb döntésem, mert utólag, amiket hallottam a két intézményről összehasonlítva, abszolút Vásárhely volt az, ami testhez álló volt számomra, tehát ott abszolút egy ilyen, inkább ilyen pozitív fegyelmezés, egy ilyen támogató attitűd a jellemző, nem pedig egy ilyen előbb destruktív, majd konstruktív módon egyfajta ilyen dekonstrukció. Szinte biztos vagyok benne, hogy ez nekem nem vált volna be, és nem tudtam volna úgy fejlődni.
Kik voltak azok, akik, mert azért egy annyira más színház az, ami ott van?
Igen, abszolút. Teljesen más színház, teljesen más jellegű. Sokkal fontosabb eleme a látvány, de nem azért már, hogy külsőséges, vagy ez egy leegyszerűsítése lenne, hanem mert az is egy csatornája a kommunikációnak, ahogyan hatni tud, ahogyan meg tudja szólítani a nézőt, ahogyan ki tudja bontani az anyagot. Szóval ott sokkal nagyobb szerepet kap a világítás, a díszlet és látványtervezés. Én úgy gondolom, bár elkezdett felé tendálni egyébként Magyarország is. Amikor először áttekintettem még Vásárhelyről, akkor határozottan egy ilyen realista színpadképű dolgokat láttam, vagy úgy éreztem, hogy abszolút az a domináns. Az ugye egy picit meg is ijesztett, de most már abszolút Magyarország is ebbe az irányba mozdult el, meg a színjátszás módja is kezd egy kicsit közelíteni.
Kik hatottak ott? Mert azért ott van egy-két jeles ember az itt.
Például B. Fülöp Erzsébet volt az egyik színészmesterség tanárom, Berek Méri Katalin, Bocsárdi László, ő rendező szakos osztályfőnököm volt, de hát tulajdonképpen mindenkitől rengeteget tanultam, tehát Gyéresi Júlia, beszédtechnikát tanított, Papéva, Harsányi Zsolt, Sebestyén apa, Székely Csaba, Béres Attilánál írtam minden alkalommal a szakdolgozatomat, már 4-et írtam, úgyhogy...
Mert ugye folyamatosan tanul egy kicsit akkor erről, mi az, amit befejezett, és mi az, ami még folyamatban van.
Tanulás? Hát már megvan mind a két alapképzésem, meg mesterképzésem rendező és színész szakon, de most a budapesti SFL-re járok doktori képzésre. Ez van folyamatban.
Igen. Akkor a színházi működésről, mert fantasztikus rendezései vannak. Annának folyamatosan is különböző, főleg olyan női témákban, akikkel máson nem igen foglalkozott. Tehát miért fontos az, hogy mindig legyen fontos téma, és hogy a fontos téma az fontos legyen?
Hát úgy gondolom, hogy igen, talán az én témaválasztásaim társadalmi fontosságúak, legalábbis merem remélni, nekem ez a motivációm, de nyilván mindig van valamiféle személyes érintettség, ez nem azt jelenti, hogy saját történeteket írok csak meg, hanem valami nagy hatással volt rám. Bármi például most, amit Szabadkán csináltam, ez egy olyan megtörtént eset, ami nem konkrétan velem történt, de a környezetemben is nagy hatással volt rám, és rengeteget gondolok rá, és akkor ezáltal megképződött bennem az érzés, hogy ezt muszáj lenne színpadra vinnem, hogy minél több ember találkozzon ezzel a történettel.
Ezek a történetek különös női történetek, nem úgy különösek, hogy különösek, hanem úgy különösek, hogy van olyan a felvetésük, ahogy a mások még nem közelítették meg ezeket a témákat. Egy kicsit akkor erről, és az, hogy ugye, hogy különböző társulatokkal dolgozik, akiknek ugye mindegyiknek más arculata van.
Sajnos olyan sok társulat az nem hívnak, tehát Temesváron voltam 6 évig, akkor értelemszerűen ott dolgoztam, szinte kizárólagosan, meg velük, mint színész kollégákkal így ismertük is egymást. Ott a tavaszébredését csináltam, aztán Forgács András 12 nő voltam. Című novellás kötetéből adaptáltam, és megszületett az apró kozmikus félreértés, az már kifejezetten egy női történeteket leíró előadás volt. 4 női szereplője volt, ezt Forgács András is így írta meg, hogy női monológokból áll ez a novellás kötet, de tulajdonképpen egy férfi fejéből pattant ki, szóval abszolút nem mondanám annyira kifejezetten női előadásnak ilyen szempontból. Ugyanakkor például a férjemnek a kedvenc előadása. Nagyon-nagyon szereti. Szóval nagyon szerették a férfi nézőink, és azt mondták, hogy olyan, mint valami természetfilm, ahol ilyen különleges állatfajokat közelebbről megismerhetnek az emberek. Az emberek és férfiak, igen. Vagy ahogy a nők így maguk ráláthatnak önmagukra. Ilyen női szorongásról szólt leginkább, de nagyon humorosan, és egy ilyen elvont, álomszerű előadásban. Akkor a következő eső után volt ott Burundanga. Akkor még társulatban, amikor hívtak, akkor az Budaörsön, a kutya különös esete az éjszakában. Ez egyébként egy...
Ez egy más jellegű téma, de ugyanúgy fontos, és ugyanúgy az emberiség 95%-a számára így színpadról ismert.
Igen, hát kibővíteném ezeket a női témákat arra, hogy a családi témák, tehát hogy ez is nagyon érdekel, és mondjuk a kutya különös esete az éjszakában az pont egy családról szóló téma, vagy ilyen családi problémákat körüljáró téma, hogy mi történik, hogyha egy házasságban egy sajátos nevelési igényű gyermek születik, az milyen terheket ró erre a kis közösségre, és hogyan, miken mennek keresztül a szülők. Nyilván nem lehet általánosítani, de szerintem elég jól megragadja ezt a problémakört az előadás.
De maga Pirivel csinált egy nagyon-nagyon különleges előadást. Egy anyuka mit tud kezdeni ez a pár hónapos pici betegségével?
Az a történet, hogy egy anyuka az utolsó hónapban, utolsó előtti hónapban tudja meg, hogy valami nem stimmel, valamiféle fejlődési rendellenessége van a magzatnak, ami növekszik benne, és hogy ez hirtelen milyen nehézségeket ébreszt az ő lelkében, vagy milyen feldolgozási problémák ütik fel a fejüket, illetve gyakorlati életbe is, hogy fogják ezt megoldani, mi lesz vele, milyen megélés ez, hogyha valaki egy ilyen problémával szembesül, és tulajdonképpen ezt a nehézséget járja körül az előadás. Valóban egy nagyon különleges előadás volt, már csak azért is, mert nem, azt hiszem nem volt még ilyen, hogy így csöppentem volna bele az utolsó periódusban, hogy már Piri megírta, már volt egy felolvasó színház belőle, ő már rengeteg dolgot megtett, előkészített, és akkor tulajdonképpen csak egyfajta bábáskodás volt a feladatom, hogy bekapcsolódjak és próbáljak aládolgozni, amennyire csak lehet.
Mert ugye ez egy ilyen terápiás óra lett volna a kismamáknak, és akkor ez színpadosítva lett.
Tulajdonképpen igen, ez történt, ebben is látunk egy lehetőséget, hogy milyen fontos erről beszélni. Ha valaki ilyen helyzetbe kerül, vagy ismerőse van, aki ilyen helyzetbe kerül, hogy kicsit jobban belelásson, hogy mi zajlik ilyenkor az emberben, mi történik, és nyilván ezt is ki lehet egy általánosabb szintre is tágítani. Úgyhogy így, és Pirivel éppen nemrég ismerkedtünk meg, és az volt az izgalmas ebben, hogy egyébként nem színházi oldalról ismerkedtünk meg, hanem mint anyukák. Részt vettünk együtt egy ilyen anyuka projektben, ami aztán mégis színpadra került, szóval a buszsziházba egy közösségi színházi előadás létrehozásába vettünk részt, de mint civil anyukák, szóval abszolút nem színházi szemszögből.
És így kerültek közben, és így került ez az előadás színre. És a kávétársulat?
Kávétársulat az egyszerűen úgy történt, hogy rájuk írtam, hogy csinálunk együtt valami előadást, és akkor meg is írtunk egy pályázatot, akkor arra kaptunk valami annyira kicsi összeget, hogy elgondolkodtunk, hogy most ezt visszautasítani nem szabad, mert akkor máskor nem kapunk. Előadás létrehozni nem lehet belőle, szóval egy ilyen patthelyzet állt fenn, de csak elkezdtünk valahogy dolgozni rajta, és olyan gyorsan megtaláltuk a közös hangot, hogy úgy döntöttünk, hogy ezt nem szabad elengedni, és muszáj megcsinálni, ha ilyen körülmények között, akkor ilyen körülmények között is. Úgyhogy nagyon jó kis előadás lett a vége szerintem, egy jól mozgatható...
Ez a Tulipán?
Igen, a Tulipán a címe, az RS9 színházban játsszuk meg, ahova még elhívnak bennünket. Ezt már direkt a körülmények miatt is úgy találtuk ki, hogy rendkívül könnyen mozgatható legyen, kb. Semmilyen díszlet nem kell hozzá, csak 3 jelmez ránk, és akkor meg egy-két cucc, amit így valahogy behoztunk, hogy ki mit cipeljen, úgyhogy ilyen batyus előadás.
És akkor a B32, mert oda is készült egy előadás.
Több is készült oda egyébként, már az anyanapló, Muga Pirivel a közös előadásunk is oda készült. Aztán a Köldögzsinór variétét átvittük a Csokonai, 15. kerületi Csokonai rendezvényházból. Aztán pedig most a Bánsági Ildikó eldobja az agyát. Jenai Luca elkapja című előadásunk, pedig már, igen, az már ugyanúgy, mint az anyanapló kifejezetten a B32-be készült, és most ezt is játsszuk, ezt a két előadást játsszuk.
És akkor most mi készül?
Most semmi.
Pedig gondolom, hogy foglalkoztat téged ilyen téma, nem? Amit fontos lenne színházasítani.
Persze, hát 1 millió témám van, amit szeretnék megcsinálni, de már elfáradtam abba, hogy kunyeráljak, igen, tehát hogyha nem érkezik felkérés, akkor most már lehiggadok, és nem fogok saját pénzből, saját erőből, vagy zseppénzből szívességekért előadást csinálni, úgyhogy most egy teljesen más munkát végzek, azért is vagyok.
Miért vagyunk akkor a Betlentéri Színházban? És kerültél ide?
A környezetemben mondtam, hogyha látnak valahol valami jó irodai állást, akkor szóljanak, és innen kerestek meg a Kelet Közép-Európa Táncszínház megkeresett, hogy produkciós koordinátort keresnek, és akkor ide jöttem dolgozni.
Mit csinál egy produkciós koordinátor?
Szerződéseket ír, számlákat vezet, ilyesmilyen produkciókat próbálok segíteni, gyorsan és hatékonyan zajlani. Ilyesmik.
Egy nagyon izgalmas színházról van szó, jelentős nemzetközi tapasztalatokkal is, meg ugye a Betlentéri, az pedig ugye a kortárs színházi életnek egy nagyon fontos helyszíne.
Korábban volt a Betlentéri Színházban egy előadásom, még 2019-ben Udvaros Dorottyával is, Földes Eszterrel, az utolsó tűzijáték.
Egy nagyon-nagyon izgalmas előadás volt, mert ugye akkor volt a Betlentéri Színháznak egy ilyen találkozások, tehát hogy különböző generációk együtt élése, és egy nagyon izgalmas előadás született ebből. De hát anyuka...
Igen, ezért is gondoltam, hogy most már le kéne ülni egy kicsit a fenekemre, hogyha nincsenek olyan ajánlatok, ami megírni, dolgozni. Úgyhogy szeretnék az anyukája lenni a gyerekemnek, amikor csak lehet, és mert most már mostantól ez a legfontosabb hivatásom, vagy a prioritás lista tetején áll értelemszerűen. És...
De hát a színház az változatlanul, nem?
Hát a színházban egy bántalmazó kapcsolatban vagyunk. Nagyon ragaszkodom hozzá, de igazából nem kapok tőle semmit, vagy nagyon minimálisat kapok vissza. Pszichológushoz kéne szerintem járnom, hogy miért csinálom ezt, és egy, tudom, egy detoxikálóba, vagy valami elvonókúrára, vagy valami, nem tudom. Most láttam egy nagyon erős dokumentumfilmet, Miklós Ádám rendezte. Az a címe, hogy Mélypontérzés. Leszokó drogfüggők, szerfüggők falat mászni járnak, sziklát mászni, és akkor nagyon hosszasan elemzik nyilván a filmben, hogy nagyon fontos, hogy valakinek legyen betegségtudata. És végig azon gondolkodtam, hogy nekem azért nehéz ezt a színházzal való függőségemet kordában tartani, mert nincsen betegségtudatom. Tehát ennek a pályának az elgyászolásának olyan periódusaiban vagyok, amivel még folyamatosan a tagadás és az alkudozás jön elő, és így nagyon nehezen tudok előrelépni. Csak a környezetem visszajelzéséből tudom, hogy valószínűleg ez nincs rendben számomra is, és nem ezt az utat kellene folytatnom, de nem tudok róla lelépni, mert valahogy már túlságosan beépült az idegrendszerembe.
Tulipán. Ebben az elasztikus bizonytalan katyvaszban, amiben élünk, kevés a biztos pont. A biztos pontok egyike a kávétársulat. Két fiatal végzett színész elhatározza, hogy nem vár kegyre, hanem olyan színházat csinál és olyan szerepet, amiben hisz, ami fontos, amit a nyilvánosságnak adni szeretne. Kivételes ízléssel, tehetséggel létrehozott izgalmas színházat csinálnak, és mindig olyan témákban, amelyek a jelent szólítják. A Tulipán is ilyen. Két fiatal szereti egymást és esküvőre készül. Mindkettejüknek szerető anyja a legjobbakat kívánja. Mégis a nagy szeretetadásból és jóindulatból az ő kudarcuk lesz. Nem a fiataloké, hiszen ők szeretik egymást, és külső erők is nehezítik, azért kapcsolatuk erőssége túllendíti őket ezen. Három nő a színpadon. A leendő Ara, Csábi Anna, mosolygós tekintetű ifjú lány, aki csak annyit tud, hogy nem szeretni édesanyja életét folytatni, bár a legjobb úton jár, hogy mégis. Ő az alanya is tárgya is a darabnak, de mégsem ő a fő. Amit tudunk, hogy most a fiút választja. Akik itt főszereplők, az a két mama. A lányé, az őt apa nélkül egyedül nevelő anya, Száger Zsuzsanna, tudatosan él és csupa jó akarat és szeretet. Saját boldogtalansága nem tette. Megkeseredetté, hiszen az életének értelme a gyermek, és most már nagymamasságra vágyik. Az ifjú anyja, Urbanovics Krisztina, életének legszebb élménye, amikor mennyasszonyi ruhában állt az oltár előtt, és ez az élmény akkor is a legszebb, ha férje csalja, és a fia nem tud autót vezetni. Ő, azaz asszony, nagyon sok van ilyen, aki férfi gyengesség miatt kénytelen családja életét vasmarokkal irányítani. Persze, hogy ő is boldognak akarja látni a fiát, de hát ez a boldogság nem kerülhet ki a hatásköréből. Ahogy megszokhattuk, az élettől elesett helyzeteket, viszonyokat, történéseket állították színpadra. Csupa szeretetre vágyó ember, csak hát az élet. Két szék, egy dobogó, ami lehet asztal és ágy is, mennyasszonyi fátyol, dobozok, amikből elő és vissza lehet tuszkolni a benne levőt. Ennyi a kellék, és mégis. Olyan a színészi játék, amely mindent hitelesít. Szegvári Júlia olyan dalokat választott, amelyek a különböző érzelmi állapotokat erősíthetik. A gyönyörű dalokat gyönyörűen énekelték. Három nő, két generáció, három sors. Tudunk-e szeretni, tudunk jól szeretni? Mikor teszi a legjobbat a szülő? A kávétársulat mindig izgalmas és aktuális színházat csinál. A Tulipán műfaja szerint kísérlet egy esküvőre. Csábi Anna, Száger Zsuzsanna és Urbanovics Krisztina nagyszerű előadása. Remélem, sokan nézik majd. Én az RS9-ben láttam. lovakat lelővik, ugye? Só hódít a József Attila Színház színpadán. A küzdelem a létét kifejezés Charles Darwin nevéhez fűződik, az evolúció elmélet egyik fontos gondolata, miszerint az élőlények egymással versenyeznek a túlélésért. Az emberiség ezt a harcot a 21. században a végletegig kiélezte, és ezért nap mint nap összeütközésbe került az egzisztenciális fennmaradás kényszere és a saját morális elvárásunk. Az előadás színpadi adaptációját Galambos Attila készítette. A látványos koreográfiáért Horváth Ádám, a zenéért Kéménczky Antal felel. Színpadkép Horesnyi Balázs, jelmez Pap Janó. A produkcióban a színház teljes társulata részt vesz. A főbb szerepökben Pikali Gerda, Horváth Csenge, Lábodi Ádám, Fekete Gábor, Szabó Emília és Fila Balázs nyújtanak emlékezetest. A rendezővel Hargitai Ivánnal beszélgetek.
Ugye ez egy kultikus regény, egy fantasztikus film előzménnyel, ez pedig egy kicsikét más. Miért vették elő ezt a darabot, és akkor még az átdolgozásról is?
Hát igen, ez egy nagy metaforája, ez a táncverseny, amiről szól a film és a regény, hogy ez a modern társadalom hogyan zabálja fel a hétköznapi életet, és hát ugye a érvényesülésére, megérhetésért gyakorlatilag bármire rákényszerelünk, hogy meg tudjunk élni, és hát ez ugye azt ne felejtsük el, hogy ez ráadásul lassan 100 éve írták, 1935-ben írta ezt a McCoy. Tehát az Egyesült Államok már akkor jellemző volt ez a fajta összekapcsolása a kényszerű megélhetésnek és a szórakoztatóiparnak. Ehhez képest ugye 69-es a film, ami egy egészen másik időszak, már érvényét semmit nem vesztett ahhoz képest, és hát mi azt gondoltuk, hogy ez csak túl. Még jobban buzog ez a fajta dőfabban, hogy bármilyen módon szórakoztassuk az embereket. Ez egy iparág valóban, és mint ipar kell, hogy legyen pénze, vagy kell, hogy legyen nyeresége, és ezért a nyereségért bármire képes, és mi is bármire képesek vagyunk, hogy ebben részt vegyünk, és hogy megnézzük. Tehát azért ez egy közös kettőnk közötti árulás. Azt is mondhatnám, hogy a kultúra árulás. Ugye van egy híres írás, az írástudók árulása, ami szólt annak idején, hogy hogyan van az, hogy valahogy korrumpálódik a irodalom, és hagyja, hogy egyre jobban a szélsőséges nézetek eluralkodjanak. Hát ugyanúgy ez a mi árulásunk is, mind közösségi, mind pedig az előadóké, hogy értelmes emberek hogyan asszisztálunk ahhoz, hogy ez a fajta egyre olcsóbb és egyre felszínesebb szórakoztatás mindent eluraljon, aminek már hát a show bizniszhez sincs nagyon köze, sokkal inkább csak egy valami fajta szenzáció, hajhászás, a végtelenség, de hát egyrészt keserű dolog ez, másrészt meg hát mégiscsak azért a kultúrtörténet nem folyamatos emelkedés, tehát van a csodálatos görög kultúra, aztán jön egy elképesztően halódó és mérhetetlen primitív római kornak a hanyatló része, a császárságnak a hanyatló része, amikor ugye azt ünnepeljük, hogy hogyan ölik egymást a gladiátorok, és hogyan ölik a keresztényeket, vagy az állatok hogyan tépik szét az embereket. Aztán megint jött jobb korszak, aztán megint jött rosszabb. Tehát most éppen mi, akik azért a 70-es, 80-as évek kultúráján szocializálódtunk itt Kelet-Európában, azért ez nekünk egy döbbenetes változás, ami itt bekövetkezett. Ez egy sok, amiben mi élünk, hogy egyszer csak, hogy hogyan válik bármifajta gondolat gyakorlatilag tiltottá a kultúrában, és az igényes szórakoztatás egyre jobban háttérbe szorul, és soha nem látott, vagy legalábbis általunk soha nem látott mértékben kezd el ez így el bombasztikusabbá lenni, és egyre inkább egyre olcsóbb lenni, vagy egyre felszínesebb, és egyre üresebb ez a szórakoztatás.
Ugye egy regény, egy film, és ez pedig egy színpadi előadás, ami ugye a színpadnak egész mások a követelményei, ugyan egy nagy tapasztalatú színházi ember mindenféle műfajjal. Ez egy különleges műfaj, egy ilyen revűszerű bemutatás. Egy kicsit akkor erről.
Beágyaztuk ezt igazából, hogy az eredeti mű az arról szól, hogy már hogy mondjam, ilyen igazából a kiéhezett emberek a munkanélküliségben, a 30-as évek válságában egyszer csak vállalkoznak egy ilyen hülyes showműsorban való részvételre. Most ehhez képest azért változott a világ, sokkal egy ilyen színesebb, látszólag színesebb beágyazottságában, ahol a Coca-Cola piros, a Benetton zöld, tehát minden ilyen élénk és vidám, tehát az a lényeg, hogy így valahogy ilyen papagájszerűen eladható legyen bármifajta ilyen tömegtermék, hogy rengeteg tele vagyunk a mi Magyarország és mindenfajta igényes és kevésbé igényes showműsorral, a főzőműsoroktól kezdve a mindenfajta tehetségkutató vetélkedőkön át, és mi csak ezt gondoltuk tovább, hogy ugyanazt a fajta őrületet, amit képvisel a regény és a film ennek kapcsán, hogy ezek minden részében kitapíthatóak sokszor ezekben a tévésokban, amit mi is látunk, és hát nyilván ezek ugyanúgy uralkodnak nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon, mindenfajta formában, és hogy ezeket azt gondoltuk, hogy szerves része, hogy ezt a világot megteremtsük, amihez képest ezek a szereplők, akik aztán ennek a futásnak a szereplői még őrültebb versenyekbe hajlandóak részt venni. Az fontos volt, hogy valójában ezek a szereplők, ez a 17 ember, aki bekerül a döntőbe, akikről szól aztán igazából a második rész, azok tehetséges emberek, tehetséges figurák. Abból, hogy tehetségesek, valószínűleg nem tudnak megélni, az kevés, hanem kell, hogy ilyen extrákat vállaljanak, akár extra hülyeséget is vállaljanak, ami dehumanizál, de hát nincs más mód, hogy működjenek, és ezért erre kényszerülnek, hogy saját elveiket is megtagadva részt vegyenek ilyen műsorban.
Ugye ez egy színházi produkció, amiben nagyon fontos a látvány, és nagyon fontos a mozgás. És nagyon fontos azok a képi eszközök, amikkel dolgozik. Tehát itt, hogy megjelenik itt a színpadon a kamera, élő felvétel, megjelennek ezek a revűszerű mozgások, több képernyő van, amin a nézők is figyelhetik, a közel hozzák, premier plánba hozzák a színészi arcokat. Ez rendezőileg, az egy egészen izgalmas dolog, egészen más, sokfélét csinált, ugye Hargita Iván rendezőileg, de ez egy kicsit úgy érzem, hogy más, mint amit szok, az egy újdonság az ön számára is, nem?
Hát a kamerázás, mint olyan, hogy a színpadon kamerázunk, ez nem egy új, nem is tőlem származó gondolat, nyilván is elég sokszor használjuk.